Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir begrüßen euch alle ganz herzlich, die ihr jetzt weltweit angeschlossen seid, um diese Übertragung mit Bruder Frank mitzuhören. Lasst mich zur Einleitung ein Wort lesen aus 2. Petrus Kapitel 1, Verse 12 bis 16. 2. Petrus Kapitel 1, 12 bis 16. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Liebe Geschwister, wir sehen hier eine gewisse Parallele zu Bruder Frank. Auch er wurde heimgenommen. Auch ihm war es ein Anliegen, uns die ganze Wahrheit kundzutun und uns immer und immer wieder daran zu erinnern, dass wir am wahrhaftigen Wort festhalten sollen. Und das wollen wir tun, denn nur das Wort ist Wahrheit. Nur das wahre Wort aus dem Schrift, hier, das ist die Wahrheit. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns zusammen beten und diese Andacht dem Herrn anbefehlen, dass wir den Segen empfangen, den wir erwarten. Wir danken dem Herrn, lasst uns beten. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns an deine Hand genommen hast. Wir danken dir für solche Knechte, die du uns geschenkt hast, die uns auch immer und immer wieder daran erinnerten, was wichtig ist, was Wahrheit ist, damit wir auch imstande sind, alles aus deinem Wort zu erkennen und den Weg mit dem Herrn zu gehen. Bitte, Herr, segne den heutigen Nachmittag, segne alle, die zuhören, sei du in allem gegenwärtig. Wir danken dir, Herr, dass du es verheißen hast und dass du es jetzt auch tun wirst. Dir sei Lob, Ehre und Preis, deinem herrlichen und wunderbaren Jesu Namen. Amen. Amen.
Ez az ige hirdetése elhangzott 1990. február 25-én. A téma: a téged gyalázók gyalázkodásai énrám zúdultak. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Minden alkalommal újból hálásak vagyunk az Úrnak, amikor így összegyűlhetünk, és zavartalanul hallgathatjuk Istenünk ígéjét tisztán és világosan. Számunkra, akik ezt tudjuk, ez valami nagyon becses dolog. Nem egy emberek által elegyített íge hirdetés, nem értelmezések, nem a mások véleménye, hanem az eredeti íge, ahogyan az Isten szájából elhangzott, és ahogyan azt a próféták és apostolok, mint valódi szem és fültanúk, akik átélték Isten, közölték velünk, sőt ránk hagyták. És egyre inkább meggyőzőbbé válik számomra, hogy ugyanazt mondanánk, amit ők mondtak, ugyanazt írjuk, amit ők írtak. Istennek csak egy terve lehet, csak egy programja, csak egy gyülekezete, nevezetesen az elsőszülöttek gyülekezete. Éppen ezért nincs bennünk az a szándék, hogy valamit másképp fogalmazzunk, vagy másképp tanítsunk, adjunk elő. Nem, úgy, ahogy ránk lett hagyva, és ránk lett örökítve, úgy helyes Isten előtt. Úgy igaz az időben és az örökké valóságban. Ezért van az, hogy a jelenések könyvében még mindig az örökké érvényes evangéliumról van szó, amely hirdetve kell legyen minden nyelvnek és nemzetnek, mielőtt az idő véget ér. És mivel tudjuk, hogy a kegyelem ideje a végéhez közeledik, azt is tudjuk, hogy minden, aminek még meg kell történnie, hamarosan meg kell történjen. Az idő sürget, de ugyanakkor ügyelnünk kell arra is, hogy ne essünk pánikba, hanem várjuk az Urat, és haladjunk ő vele előre. Aztán ugyanis eljön a megfelelő idő, ahogyan az Izrael népével is történt, hogy a tűzoszlopnak fel kellett emelkednie, és csak akkor tudta Izrael, most tovább kell menni, nem azelőtt, hanem abban a pillanatban. Így hisszük, hogy a mi Istenünk hűséges, és a megfelelő időben kinyilatkoztatja nekünk, mit szeretne, hogy tegyünk az ő országában, mi legyen elvégezve az ő országában. Ha röviden bepillanthatunk a politikai és a vallási fejleményekbe, akkor mégis nagyon világosan láthatjuk, hogy olyan dolgok történnek, amelyeket egy évvel ezelőtt még lehetetlennek tartottuk. Ma pedig nem a politikusok határozzák meg a dolgokat, hanem a nép írja a történelmet. Felkeltette a figyelmemet, különösen az első tesalónikaiakhoz írt levél, 5. fejezetének első 3 verse. Ha azt fogják mondani, békesség és biztonság, békesség és nincs veszély, akkor gyorsan rájuk ront a pusztulás. Ezek a szavak, sőt az egész dolog újabb jelentőséget nyert, és látjuk, hogy az egész Európát átszelő mesterséges felosztásnak vége lesz, és hogy a dolgok egymás fele terelődnek. Ahogy mondtam és írtam, a Szentírás a végidőkről és erről a kontinensről beszél, nem két szuperhatalomról, hanem egyetlen egy fenevadról beszél, amelyen a nagy parázna lovagol. És ezt egyszerűen így kell látnunk, és különösen 1985 óta, amikor Gorbacsov, akit szeretünk, akiért imádkozunk, amikor ő hatalomra került, látjuk, mennyi változott azóta a helyzet. És nem csak hálásak vagyunk ezért a fejleményekért, hanem a Szentírás beteljesedésének is tekintjük. Látjuk a falon a kézírást. Felismerjük, hogy most minden területen, minden módon olyan dolgok történnek, amelyek korábban elképzelhetetlennek voltak. De amikor beteljesedett az idő, így olvassuk a Szentírásban, és így mondhatjuk most is. Mivel bekövetkezett ezeknek a fejleményeknek az ideje, éppen ezért minden úgy történik, ahogyan most történik is, folyamatban van. Mi figyelemmel tartjuk, és csak egyetlen vágyunk van, hogy ezt a rövid időt kihasználjuk arra, hogy minél több emberhez eljuttassuk Isten drága igéjét. Másrészt azt is látjuk, hogy az emberek meg vannak tévesztve, félre vannak vezetve, hamis reménységbe kapaszkodnak, anélkül, hogy megértenék, hogy csak egy út, csak egy igazság, csak egy élet van, és mindez egyedül Jézus Krisztusban, ami Urunkban található meg. Az ígehirdetés tekintetében megmarad annál, amit Pál apostol is megírt. Krisztust a keresztre feszítettet prédikáljuk, aki egyesek számára ostobaság, de azok számára, akik hisznek, Istennek ereje. Akármennyire is hirdetjük Isten titokzatosságait, az egész üdvösségi tervet, mindig visszatérünk a lényeghez, nevezetesen a megváltáshoz, amelyet Jézus Krisztusban, ami Urunkban kaptunk. Talán még egy-két gondolat azokról a dolgokról, amelyek kissé megérintettek az elmúlt 4 hét pihenésem ideje alatt. Találkoztam különböző szintű és típusú emberekkel, és éppen a múlt héten München közelében beszélgettem egy egészen idős, 83 éves lelkész feleségével a müncheni tartományi parlamentben és a boni szövetségi parlamentben is ül, és nagyon szerette volna tudni, ki vagyok és mivel foglalkozok. Beszélgettünk egymással. Aztán ő is mesélt egy kicsit a különböző magasrangú férfiakkal való találkozásaikról, aztán beszámolt egy vallási jellegű összejövetelről, ahogy egy evangélikus lelkészt kértek meg, hogy mondja el a záró áldást, vagy a záró imádságot. És azt mondja ez a hölgy, még mindig láthatóan meghatottan az egész dologtól, azt mondja, Frank úr el tudja képzelni, mit imádkozott ez a lelkész. Imádkozásban azt mondja, anyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Én tájékoztatva voltam, mert bizonyos dolgokat megfigyeltem a Düsseldorfi egyházi kongresszuson, hogyan akarták Istent ott nőiesíteni a női mozgalom kedvéért, amely beköszöntött az egyházakba is, hogyan akartak különböző bibliai idézeteket, amelyekre nem is szeretnék kitérni, mert ez már Isten káromlásnak számít. Hogyan akarták azokat úgy átalakítani, hogy Isten ne csak férfiként, hanem nőként is meg legyen jelenítve. Sőt, még Krisztussal és a Szent Szellemmel is így tettek. Átalakították őket férfiremből nőnemre. És el tudjátok képzelni, hogy ez egy kicsi haragot is kiváltott belőlem. Már most, ha az emberek nem akarnak hinni, vagy nem tudnak hinni, az elég szomorú, és mi ezt mélyen sajnáljuk. Mégis, ha az emberek annyira elfeledkeznek magukról, és Istenhez is hozzányúlnak, az már tényleg túl messzire megy. De amint már mondtam, ezek a végidők fejleményeihez tartoznak, amelyeket nem fogunk tudni feltartóztatni, csak hálásabbak leszünk azért, amivel Isten megajándékozott bennünket. Értékelni fogjuk tudni Jézus Krisztus feltárulásának a jelentőségét. És aztán talán mégis az az egy tapasztalat, amikor egy tudós, aki ugyanabban a szanatóriumban volt, néhány napig az asztalomhoz ült, elolvasta a könyvemet is, és néhány nap múlva nagyon meghatottan visszajött, és többször is azt mondta, Frank úr, önnek előadásokat kellene tartani az egyetemeken, de hiszen senki sem tud erről semmit, amit itt írt. És minden nap egyre nagyobb lelkesedéssel, minden nap egyre nagyobb lelkesedéssel. Aztán felvetettem neki, ha fontolóra vette, szeretném tudni, mit mond ön, miután elolvasta az utolsó két fejezetet. És el tudjátok képzelni, hogy akkor már természetesen nem volt olyan kellemes. Csak egy mondata volt még. Soha nem fogunk egyetérteni. Önök teljes totalitárius igényt támasztottak. Természetesen nem mi és nem én. De Isten mellett semmi más nem érvényesülhet, nem maradhat fenn, hiszen mi nem tisztáztunk minden dolgot a magunk részéről, hanem az isteni dolgokat állítottuk a gyertyatartóra. És az isteni dolgok érvényesek, akkor minden más nem lehet érvényes. Csak hogy az emberek minden más egyebet is érvénybe akarnak hagyni. Ez a totalitárus ingény, ez hozta őt tehát fehér ízásba. Így el kellett gondolkodnom erről. Isten meg kell ajándékozzon kegyelemmel ebben a tekintetben is, kivéve, ha az Úr leleplezi magát egy embernek, és egy személyes élmény által hozzáférést kap Istenhez. Ez lenne a legfontosabb, és ezt gyakran, elég gyakran elmondtam a prédikációimban, az íge hirdetés arra szolgál, hogy az íge hallgatóit kapcsolatba hozza Istennel, összeköttetésbe hozza Istennel, hogy felismerjék, hogy a Golgotán bekövetkezett Isten megbékélése az emberiséggel, és hogy az Urat átéljük, mint aki mi érettünk keresztre lett feszítve, és felismerjük, hogy vele együtt mi is keresztre lettünk feszítve, vele együtt el lettünk temetve, vele együtt feltámadtunk egy új életre. Az a fontos, hogy valóban átéljük Isten kegyelmét. Ezt különösen az újonnan érkezőknek szeretném a szívükbe vésni. Ne csak meghallgatni egy prédikációt, hanem a prédikáció alatt Isten, az Istennel való összeköttetést keresni, és megtalálni őt, átélni őt, legyen ez egy személyes találkozás, sőt egy személyes élményszerzés ő vele. Talán még kiegészítésként az első esethez meglehetősen furcsa, hogy éppen egy olyan korszakban, mint amilyet most átélünk, a római egyházban Mária olyan előtérbe tolódik, ahogyan mindannyian tudjuk, akik egy kicsit orientálódunk, hogy a protestánsok aztán ők is követik ezt az irányt a maguk részéről, hogy valahogy ne maradjanak le, ne maradjon túl nagy a szakadék, és lehetséges legyen a kölcsönös megértés egymás között. De Istennek megvan az ő népe. Minden nép, nyelv és nemzet között, és hogy az előbb mondtam, ezek a fejlemények ugyan fájdalmasan érintenek bennünket, de belőlük felismerjük, hogy eljött a végidő, és az emberek mennyire vakmerőek lettek. És ahogy mondtam, a teológusok sem állnak kapcsolatban Istennel. És hogy ennél fogva mi az eredmény, azt látjuk. Bár lenne az Úr tetszésére, hogy még egyszer megmozgassa az eget és a földet, még egyszer megáldja olyan láthatóan, érezhetően, megtapasztalhatóan, hogy azok is, akik ma még kételkednek, de keresnek, hogy minden továbbiak nélkül könnyen megtalálhassák, hogy könnyen fel lehetne mutatni nekik az útat Istenhez. és hogy az Úr az, aki hívja őket, ő az, aki kinyilatkoztatja magát nekik, és ők követhetik őt, hogy ne maradjanak a sötétségben, hanem valóban megkapják az élet világosságát. Hadd olvassunk el néhány bibliai idézetet abban a reményben, hogy Isten ezáltal szól hozzánk. Hiszen más módja nincs, Isten csak az ő szaván keresztül szól hozzánk. Ahogy mi is szavakkal, a nyelvünkön keresztül beszélünk egymáshoz, úgy szól Isten is hozzánk az ő szaván keresztül. Az Ézsaiás 40-nel szeretném elkezdeni. Az Ézsaiás 40. fejezetének 27. versétől 38. versig. Itt a próféta felteszi a miért kérdést, aztán a másodikat, és azt hiszem, mi mindannyian folyamatosan olyan élethelyzetekben találjuk magunkat, amikor feltesszük a miért kérdést egymás után, anélkül, hogy közvetlenül kivárnánk a választ. Ézsaiás 40, a 27. verstől. Miért mondott te Jákob, és miért állított te Izrael, hogy el van rejtve az Úr elől az én sorsom? És az én méltányosságom figyelmen kívül marad az én Istenem előtt. Avagy nem tudod-e, vagy nem hallottad, egy örök kévaló Isten az Úr. A Föld teremtője, ő nem fog elfáradni, és nem fog ellankadni. Az ő értelmessége, megértése kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak, és bőséges erővel biztosítja a kimerültet, eredetileg az eszméletlen. Az ifjak elfáradhatnak és ellangadhatnak, és a fiatal férfiak megtántorodva összeeshetnek. De akik az Úrra várnak, új erőt nyernek, hogy új szárnyakat növesszenek, mint a sasok, hogy futnak és nem fáradnak el, hogy vándorolnak és nem lankadnak el. Mi? Mindannyian itt vagyunk a Földön. Próbákat kell kiállnunk, olyan helyzeteken kell átmennünk az életünkben, amelyek nem tetszenek nekünk. És akkor mi is megkérdezhetjük, vajon miért? Hadd vessük ma a mi bizodalmunkat az Úrra, és ne kérdezzük, hogy miért mondott Jákob, és miért állított Izrael. Itt helyettesítsük a saját nevünket, ha azt mondjuk, rejtve van az Úr előtt a sorsom. Én őszintén beismerem. Én is gyakran rajta kapom magam, hogy azt kérdezem, Uram, vajon mikor fogsz megszólalni? Mikor fogsz intézkedni? Miért? Miért? És talán nem csak én vagyok így, hanem sokan közülünk, és talán még hibákat is keresünk. Keressük, hol van a hiányosság, hol lehet az akadály, és ennél fogva még őszinték is vagyunk, és kérjük Istent, hogy fedje fel nekünk. Miért nem szólalsz még meg? Miért nem intézkedsz még? Miért nem történnek még meg azok a dolgok, amelyekre várunk? Talán még azt is mondjuk, hogy rejtve van az Úr előtt a sorsom, és az én méltányosságom figyelmen kívül marad az én Istenem előtt. Nem. Isten igazságot fog szolgáltatni, ahogyan azt az igazságtalan bíró történetében olvashatjuk is. És azt mondja, hogy hamarosan igazságot fog szolgáltatni a kiválasztottjainak. Igazságot fog szolgáltatni, meg fogja fordítani a helyzetet, nyilvánvalóvá fogja tenni az üdvösséget és az áldást, azok között, akik kitartottak, akik nem kerültek az elhamarkodottság befolyása alá, hanem az Úrba vetették a bizodalmukat, és várták, amíg eljön az ő ideje, hogy ő feltárja magát. A 28. versben ez áll. Ha vagy nem tudod-e, vagy nem hallottad-e, egy örökké való Isten az Úr, a Föld teremtője vagy alkotója, ő nem fog elfáradni, és nem fog ellankadni, az ő értelmessége vagy megértése kifürkészhetetlen. Gyakran el lehetne olvasni ezt az íge szakaszt is, amit most teszek, azt te nem érted meg. János 13.7. Mert néha úgy van, még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy az Úr nem tesz semmit, mégis értelmet és célt ad hit életünknek. Mert életünk velejárója, hogy ígéreteket kapunk, azokat hittel befogadjuk, hogy aztán, amikor eljön Isten órája, beteljesedve lássuk őket. Ő nem fog elfáradni, és nem fog ellankadni, az ő értelmessége vagy megértése kifürkészhetetlen. Aztán a csodálatos ígéret, és nem csak az ígéret, mert ő valóban meg is teszi, hogy erőt át a fáradtaknak, és bőséges erővel biztosítja a kimerültet, eredetileg az eszméletlen. Az ifjak elfáradhatnak és ellankadhatnak, az fiatal férfiak megtántorodva összeeshetnek, de akik az Úrra várnak, új erőre nyernek, hogy új szárnyakat növesszenek, mint a sasok. Hogy futnak és nem fáradnak el, hogy vándorolnak és nem lankadnak el. A Branham testvér prédikációjában a sasról, ahogy hallottuk, és a film szövegszakaszban is láttuk, a sas megújítja a fiatalságát azért, hogy újra fellendülhessen, újra magasabb szférákba emelkedhessen. És mi is, mint hívők, életemberek, bízalmat meríthetünk az Úrban, újjá éleszthetjük ifjúságunkat, újra erősek lehetünk az Úrban, mert az Úr a mi erősségünk, ő a mi menedékünk, ő a mi energiánk. Még ha néha teljesen lehangoltnak is tűnünk, úgy mégis tudjuk, hogy aki bennünk lakozik, erősebb annál, mint aki a világban van. És ez egyszerűen fennálló, Krisztus mi bennünk a dicsőség reménysége. És Krisztus nem egyfajta eszme, hanem egy személyes Isten. Ő a mi Urunk és megváltunk. És amennyiben ő megváltóként lakozást vett a megváltottakban, akkor ő lett az erőnk, a bölcsességünk, akkor ő lett a mi mindenünk kegyelemből. Hadd nyissuk ki a János 16-ot. János 16, itt találunk egy csodálatos kijelentést a 7. versben. János 16, a 7. vers. Csak hogy én az igazat mondom nektek, jó nektek, hogy elmenjek, mert ha nem megyek el, a vígasztaló nem fog eljönni hozzátok. Itt van többféle fordítási lehetőség, vígasztaló, támogató, segítő, ügyvéd. Ez egy szó, amelynek nagyon sokféle jelentősége van, átfogó jelentősége. Aztán így folytatódik. Akkor a segítő nem jön el hozzátok, de amennyiben én elmentem, elküldöm őt hozzátok. Csodálatos tudni azt, és még csodálatosabb átélni, hogy a vígasztaló egyben ügyvéd is, segítő is, hogy valóban minden helyzetben, minden körülmények között, amelyeken keresztül kell mennünk, tanácsot és segítséget ad. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is velünk van. A mi ügyvédünk, a segítőnk, a vígasztalónk, a bölcsességünk, ő mindenben minden akar lenni nekünk. és itt az van hozzánk intézve, csak hogy én az igazat mondom nektek, jó nektek, hogy én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a vígasztaló, a támogató nem fog eljönni hozzátok, ha pedig elmentem, elküldöm őt hozzátok. Mindazonáltal, ugyanabból a fejezetből olvasok a 33. verstől, János 16:33. Ezt mondtam nektek, vagy szóltam hozzátok azért, hogy békességetek legyen én bennem. A világban szorongásotok van, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Itt is pontosan figyelemmel kell lenni a szövegtartalmára. Így áll, ezt mondtam nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Nem ebben a világban, ez a világ telve van bajokkal és békétlenséggel. Jézus Krisztusban békességet találtunk Istennel. Ő lett a mi békességünk, és ebben megnyugszunk. Még akkor is, ha körülöttünk minden teljesen másnak tűnik. Ő benne megmarad bennünk a béke, amely minden emberi értelemnél magasabb, és megőrzi szívünket és érzékeinket Krisztus Jézusban. Ez is nagyon fontos, hogy ez az isteni békesség megmaradjon bennünk minden megpróbáltatásokon át, amelyeken keresztül kell mennünk, és hogy ő az, aki megőrzi szívünket és érzékeinket Krisztus Jézusban. De ezt is megjövendőlte nekünk az Úr. A világban szorongásotok lesz, de legyetek nyugodtak. Én legyőztem a világot. Itt is elmondhatjuk, hogy a mi Urunknak van az utolsó szava. Ő a mi békességünk, és a vigasztaló velünk van, és bennünk, a támogató is, amire szükségünk van. És így megújíthatjuk a bizalmunkat az Úrban, és tudhatjuk, hogy ő mindent jól fog végezni, és dicsőségesen megvalósítani. A Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetből szeretném felolvasni a 3-tól versig a 6-ig. A Róma 15, a 3. verstől a 6. versig. Itt ez áll, mert Krisztus sem. Róma 15, a 3. vers. Mert Krisztus sem az önmagának való élvezetért élt, hanem ahogy megvan írva, a téged gyalázók gyalázkodása én rám zúdultak. Most pedig hadd vonatkoztassuk ezt egyszer önmagunkra. Gyakran átélünk bizonyos dolgokat. És miért éljük át őket? Mert az emberek ellentmondásban vannak Istennel, és mert tisztában vannak azzal, hogy mi kapcsolatban állunk Istennel, ránk zúdítják mindazt, amit iránta felhalmoztak, ugye? Megértettétek ezt valaha? Így van ez ebben az életben Isten gyermekeivel. Istenre, az Úrra még nem tudják kitölteni a magukban felhalmozottakat. Éppen ezért azokra rakják, akik Isten az Úr tulajdonát képezik. Éppen ezért, amikor a mi Urunk itt azt mondja, hogy a gúnyolódások engem értek, amivel téged sértegetnek, nekünk, Isten gyermekeinek is ugyanazt az útat kell járnunk. Mindenféle jellegű megvetés, félreértés, rágalmazás, amin keresztül kell mennünk, az emberek rajtunk eresztik ki. Igen, rajtunk vezetik le a dühüket. éreztetik és elviseltetik velünk azt, amit ők ki akarnak hagyni maguktól. Mi vagyunk azok, akiket látnak, és éppen ezért el kell viselnünk, és hadd tegyük ezt örömmel. Köszönjük meg az Úrnak, hogy méltóknak tartott minket arra, hogy elviseljük az ő gyalázatát, hogy kilépjünk a táboron kívülre, és hordozzuk a Krisztus gyalázatát. És ha ezért rágalmaznak minket, félreértenek minket, akkor hadd adjunk hálát az Úrnak, mert ez egy jó jel, hogy Isten oldalán állunk. És mindezek a reakciók ránk irányulnak, mert itt vagyunk, mint az isteni mag, mint Isten fiai és leányai a földön. Még egyszer felolvasom abban a reményben, hogy Isten szelleme átlényegíti számunkra, és itt kapunk egy közvetlen választ is. Mert Krisztus sem önmagának való élvezetért élt, hanem ahogy megvan írva. Azok gyalázata, akik téged gyaláznak, rám hullott, vagy rám zúdult. Így ugyanis mindaz, ami az idők előtt meg lett írva, ami tanításunkra, az eligazodásunkra lett megírva azért, hogy álhatatos kitartással és azzal a vígasztalással, amelyeket a szentírások nyújtanak, ragaszkodjunk a reménységhez. Az Isten azonban, akitől az álhatatos kitartás és a vígasztalás is származik, segítsen meg benneteket abban, hogy egy véleményen legyetek egymás között, egy egységes gondolkodásmóddal, érzülettel rendelkezzetek a Krisztus Jézushoz hasonlóan, azért, hogy egy szívvel és egy szájjal magasztalhassátok a mi Urunk Jézus Krisztusunk, Istenét és Atyát. Nem tudom, hogy mindenki odafigyelte arra, hogy itt az élvezetről, azaz az önélvezetes életről van szó, amit a harmadik versben felolvastam, és azután arról az élvezetről már egyáltalán nincs szó, hanem a gyalászkodásról. Még egyszer felolvasom. Mert Krisztus sem az önmagának való élvezetért élt. Amennyiben te és én nem az önmagunk élvezetére élünk, önmagunknak, hanem ahogy Pál apostol is elmondhatta, amit most élek, azt már nem én élem, hanem Krisztus él én bennem. Hogy ő lett volna az életünk, és mi az ő élvezetére éljünk, akkor persze a szidalmazások, amelyek őt érték volna, minket fognak érni, és akkor nekünk kell elviselnünk őket. Mindazonáltal nem lesznek terhünkre, éppen ellenkezőleg biztos jelnek fogjuk tartani, hogy egyszerűen így kell lennie, így kell legyen, mert Isten gyermekeiként még itt vagyunk ezen a földön, talán még egyszer azért, hogy jól megértsük. Mert Krisztus sem önmagának való élvezetért élt, hanem ahogy megvan írva, azok gyalázat, akik téged gyaláznak, az rám hullott vagy zúdult. Kedves testvérem, drága testvérnő, amennyiben te már nem a magad élvezetére élsz, hanem Isten jó tetszése szerint szeretnél élni, akkor téged is sértegetések fognak érni. És az Úrral együtt át fogod vészelni ezeket a helyzeteket és körülményeket, és megkapod a Szentírás által nyújtott vígaszt, amint itt írva van, és azt a vígaszt, amely Istentől jön. Mert így olvastunk. Az Isten azonban, akitől az álhatatos kitartás és a vígasztalás származik, ő segítsen meg benneteket abban, hogy egy véleményen legyetek egymás között, egy egységes gondolkodásmóddal rendelkezzetek a Krisztus Jézushoz hasonlóan. Néha még a megpróbáltatások is arra szolgálnak, hogy közelebb hozzanak minket az Úrhoz és egymáshoz. Egy meghitt érzelmet táplálunk egymás iránt, mélyebb imádságokat mondunk egymásért, mások szükségletei a mi szükségleteinké válnak, és így egy növekedés következik be Isten szeretetében, ami még szorosabbá teszi a kapcsolatunkat. Mivel a növekedés szó kifejezést használtam, egyik politikusunk azt mondja, ami összetartozik, az összenő. Ez lett az egész év legfontosabb mottója, hogy ami összetartozik, az összenő. Pál apostolnak van egy csodálatos szava az efézusi gyülekezethez arról, hogy Krisztus teste összenő, ahogy minden tag átél egy növekedést, és összekapcsolódik a fejjel. Olvastátok ezt már mindannyian? Igen, ez egy csodálatos ige szakasz. Isten szelleme által Pál apostol valóban már leíratta mindazt, amit ma olvasunk, amit ma hirdetünk. Itt az Efézus második fejezetének 20. és 21. verse. Felépülve az apostolok és proféták alapkövére, amelynek sarokköve Krisztus Jézus maga. Ő benne minden építmény szilárdan összeillesztve növekszik, hogy szent templommá váljon az Úrban. És ebben ti is együtt vagytok felépítve Isten lakóhelyévé a szellemben. Ami összeillik, vagy összetartozik, az összenő. És hisszük, hogy Isten kegyelméből a Szent Szellem által egy testbe, nevezetesen Jézus Krisztus testébe lettünk, vagy leszünk még belekeresztelve, hogy ebben a testben lehessünk, és részessei lehessünk az isteni növekedésnek. Az első Korintus 10. fejezetéből is szeretnék egészen egy rövid részletet felolvasni. Első Korintus 10. fejezete, talán a 11. vers, az első Korintus 10, 11. verstől a 13-ig. Mindezek pedig példaképpen történtek azokkal, és figyelmeztetésül lettek leírva nekünk, akiknek vagy akik előtt közel van a világidők vége. Aki tehát úgy véli, hogy szilárdan áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi kísértésen kívül más kísértés még nem ért titeket, és Isten hűséges. Ő nem fogja megengedni, hogy a teherbírásotokon felül próbára legyetek téve, hanem a kísértéssel egyidejűleg egy olyan kimenetellel biztosít, amely lehetővé teszi számotokra, hogy megálljatok benne. Amen. Ez Isten szent szava. Ő vállalta a felelősséget, hogy velünk lesz, és azokkal a próbákkal szemben, amelyekkel szembe kell néznünk, akkor is azt gondoljuk, hogy most már túl sok, nem bírjuk tovább. És ki ne élte volna még át közülünk, hogy a teher olyan nehéz lett, és az erő egyre kevesebb, és szinte azt mondtuk, hogy nem bírom tovább. Nem tehet. Volt már ilyen élményetek? Nekem is volt. Nekem volt. Igenis, hogy volt. Ne aggódjatok. Sokszor átéltem, hogy azt mondtam, Uram, megtettem, amit tudtam. Elmentem, ameddig el tudtam menni, és el tudjátok képzelni, mit mondunk néha imádságainkban az Úrnak. De ezt az ő tiszteletére mégis szabadon beismerem, hogy ahányszor elmondtam, hogy nem bírom tovább, sőt, még azt is mondtam, nem akarok tovább, mert nem bírom tovább, és nem bírom tovább, mert nem akarom tovább. Nehogy félreértsétek, Isten szolgái is olyan próbáknak vannak kitéve, amely sokkal-sokkal rosszabb, mint azok, amelyeken nektek át kell menetek. És aztán ilyen próbatételek idején azt mondjuk, ó, Uram, nem bírom tovább, és nem is akarom tovább, mert nem bírom tovább. De ezt el akarom mondani az ő tiszteletére, hogy ő mindig erő, vigasz és bízalom volt. Valahányszor én már nem tudtam tovább, ő tudott. Valahányszor én már nem ismertem a választ, ő ismerte. Amen. És szerintem ezt mindannyian megtapasztaltuk, és ez így is marad mind végig. Ott, ahol a mi erőnkkel és képességeinkkel a végén vagyunk, ott ő csak akkor kezd igazán beavatkozni. Így olvastuk Ézsaiás prófétától is. Legyenek bár a fiatalok gyengék és fáradtak, de akik az Úrra, az Urukra támaszkodnak, azok új erőre kapnak. Ő marad a menedékünk mindörökké, a segítségünk a szükség, ben a tanácsunk, az erőnk, igen minden, amire szükségünk van a végéig, egészen a végéig. Még néhány vers a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, ahol arról is olvashatunk, hogy mi, mint hívők, különböző helyzeteken és körülményekben kerülhetünk. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, a 32. vers, Zsidók 10:32-től. Csak hogy emlékezzetek vissza a korábbi napokra, amikor a megvilágosodás után türelmesen elviseltétek a kemény szenvedéssel kapcsolatos harcot. Részben azáltal, mert sértésekkel és szenvedésekkel közszemlére lettetek téve, kilettetek téve a látványosságnak, részben pedig azáltal, hogy osztoznotok kellett azok sorsában, akik ilyen helyzetekbe kerültek. De hiszen együtt szenvedtetek a foglyokkal, és örömmel vállaltátok a vagyonotok megfosztását, annak tudatában révén, hogy nektek magatoknak értékesebb és maradandóbb vagyonotok vagy javaitok van. Most jön a kulmináció. Elnevessétek tehát örömteli bizakodásotokat. Elolvassam még egyszer. Elnevessétek tehát örömteli bizakodásotokat. A népi nyelvben azt mondják, hogy bedobta a törülkőzőt. Túl sok lett neki, nem akart, vagy nem tudott tovább. Elnevessétek tehát örömteli bizakodásotokat, ez ugyanis nagy jutalmat hoz magával. Mert az álhatatos kitartásra van szükségetek, hogy az isteni akarat beteljesedése után elnyerjétek, vagy megkapjátok a megígért javakat. Mert még csak egy rövid idő, egy nagyon rövid idő, és akkor eljön az, akinek el kell jönnie, és nem fog magára váratni. Viszont az én igazam hitből fog élni, és ha kicsiny hitűen elbátortalanodik, vagy meghátrál, akkor az én szívem nem találja jó tetszését rajta, vagy benne. És most megszólal az apostol, és így ír. Nekünk azonban nincsen semmi közünk a meghátráláshoz, amely a vesztünket okozza, hanem a hithez, amely elnyeri az életet. Amen. Hiszen azért lettünk hívők, hogy tiszteletet szerezzünk Istennek azzal a hittel, amely átadott a szenteknek egyszer s mindenkorra. És azt is elismerem, hogy a megpróbáltatások nagyon gyorsan oda vezethetnek, hogy hitünk meggyengül, és az Úrnak meg kell fednie minket, ahogyan akkor is tette, ó, ti kicsiny hitűek. Ez volt akkor is a megszólítása, ma pedig nekünk, vagy hozzánk intéződik. Mert a szívünk legmélyén tudjuk, hogy az Úr győztesként fog velünk és mi vele együtt előállni, kikerülni, és hogy mindent csodálatosan fog véghez vinni. Ja, és ahogy az előbb olvastuk, úgy fogja rendezni a dolgokat, hogy azok véget érjenek, és úgy, hogy el tudjuk viselni, hogy kibírjuk. Mert Isten nem engedhet meg semmit, ami meghaladná a képességeinket, hogy azon túl legyünk terhelve. Nem örülünk-e annak, hogy bár Isten gyermekeiként sokféle élethelyzetben kell átmennünk, és próbákat kell kiállnunk, ő mégis megígérte, hogy én veletek leszek minden nap, a világ végezetéig. Egészen a világ végezetéig. És már Ézsás prófétán keresztül is ezt mondta, és ha tűzön mész át, nem árthat neked, és ha vizen mész át, nem fulladsz meg, mert én az Úr veled vagyok. Ezt a mai napig betartotta, és mindvégig be is fogja tartani, mindvégig. Csak azt mondja nekünk, ó, ti kicsiny hitűek, erősödjetek meg a hitben és a bizalomban. Ő velünk van. Még akkor is, ha nem mindig halljuk őt, nem mindig látjuk magunk előtt, és talán nem is éljük őt át azonnal úgy, ahogyan szeretnénk, mégis betartja az ő szavát, és az ígérete igaz marad. Minden nap veletek vagyok. És még többet is mondott, hogy bennetek leszek, mindkettőt betartotta, ő bennünk van, mint a dicsőség reménysége, és velünk van, hogy megőrizzen, megvédjen, velünk legyen, hogy segítsen nekünk, hogy mindenben érvényesülhessünk, hogy az ő megdicsőítésére legyen minden. Ő a mi Istenünk, aki mindent megtett értünk, igen, a Krisztusban megváltott minket, és Isten gyermekévé tett, megbocsájtotta bűneinket és vétkeinket, és olyan világosan és egyértelműen kinyilatkoztatta nekünk az üdvösségének tervét. Ő, aki annyit tett értünk, nem fogja abba hagyni, amíg az ő műve bennünk, velünk, és rajtunk keresztül be nem fejeződik, tökéletességre nem jut. És mi, hitünkben megerősödve, félelem nélkül belevághatunk a próbákba, mert tudjuk, hogy az Úr velünk van. És hogy minden jól fog alakulni. Még ha néha kicsiny hitűek is vagyunk, később megkérdezzük magunktól, miért is voltunk egyáltalán azok. Nem lett volna rá egyáltalán szükség, nem kellett volna kételkednünk, bízhattunk volna benne. Ahogy itt az van intézve hozzánk, hogy el ne dobjátok tehát a bizodalmatokat, mert az nagy jutalmat hoz magával. Aki Istentől megigazítatott, az hit által hozzájut az élethez. Jézus Krisztus eljött, mint a jó pásztor, és kegyelemből életet és teljes elégedettséget adott nekünk. mert így mondta, hogy életemet adom, vagy hagyom a juhokért, hogy életük és teljes elégedettségük legyen. Ma is, szeretett testvérem, drága testvérnő, kedves barátok, ma is megtapasztalhatjuk Istent itt, ezen a helyen. Ma előáradhat a szívünkben új bizalom, Istenben vetett reménység, a Szent Szellem munkája révén. Igen, kimunkálja az ő szava, nem fog üresen visszatérni, nem térhet vissza üresen, hanem eléri azt, amire elküldte őt. Erősödjetek meg az Úr nevében. Vigasztaljon titeket az a vigasz, amelyet Isten adott nekünk az ő szaván keresztül. Legyetek új bizalommal, amelyek kegyelemből meglettünk ajándékozva az íge által. Isten megérdemli, hogy hitünkkel tiszteljük őt. Hadd vessük ő benne a reménységünket és bizodalmunkat. Ő mindent helyén valóan véghez fog vinni, magasztalva és dicsőítve legyen az ő dicsőséges neve. Amen. Hadd álljunk fel, és hagyjunk hálát az Úrnak. Istenünk jelen van. Nagy dolgok történnek a vér, az íge és a Szellem ereje által. Az Úr hatalmas módon munkálkodik az ő népe között, miközben fejet hajtunk, szemeinket lehunjuk, és szívünket megnyitjuk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e köztünk olyanok is, akik először vannak itt, és tudatosan szeretnék életüket Istennek szentelni. Ti érzitek, hogy az ő szava megérintett benneteket. Hallottátok a hívást, és ez nektek szól. Ő hozzátok intézi a mondottakat, drága szív, ő szól hozzátok, szól hozzánk. Jöhetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Én megvigasztallak titeket, én megnyugvást akarok adni lelkeiteknek. Ő megtette az ajánlatot, aki hozzájön, azt nem fogja elutasítani. Gyere még ma, énekli az énekíró. Gyere még ma, mert Isten kegyelmet kínál te neked. Gyere még ma, amíg mindnyájan imádkoznak, szeretném megkérni azokat, akikért imádkozzunk, hogy emeljék fel röviden a kezüket. Emeljétek fel, ha van itt valaki. Köszönöm, 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 köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Isten áldjon meg benneteket. Tudom, hogy az Úr az ő szaván keresztül szólt. Én tudom, hogy az ő szava eléri azt, amiért elküldte, hiszen nem térhet vissza üresen, hiszen Isten szava ez, szent szava ez. Mi a teljes evangéliumot hirdetjük. Hadd imádkozzunk. Mennyei Atyánk, teljes szívből köszönjük neked, hogy ma, közel 2000 év után is ugyanaz vagy. Ez tény és valóság. Hogy ma is megmentesz, megbocsájtod a bűnöket, örök életet adsz, hogy ma is üdvösséget adsz, ma is megszabadítasz, ma Isten gyermekévé teszel embereket, ma is leleplezed magad a tieidnek, hozzájuk szólsz, és megáldod őket. Szeretett Uram, minden úgy maradt a végéig, ahogy az elején is volt. Te vagy az Alfa és az Omega, az első és az utolsó. Aki volt, aki van, és aki eljön, a mindenható. ahogy szeretett testvérünk imádkozott, jövel hamar, Uram Jézus! Vess véget minden szükséghelyzetnek, minden szenvedésnek, minden kiáltásnak. Meg fog történni, és hamarosan meg fog történni, mert újra el fogsz jönni. Az idők jeleiből láthatjuk, hogy a te eljöveteled közeleg. Igen, nagyon közeleg. Egy küszöbön álló esemény az egész. Az ajtó előtt áll, Uram. Használj fel minket arra, hogy a csodálatos ígeüzenet, az isteni ígeüzenet eljuttassuk a népekhez, nyelvekhez és nemzetekhez. Uram, adj hozzáférést minden tömegkommunikációs eszközökhöz, hogy az egész nagyvilág tudomást szerezzen a te ígeüzenetedről. Szeretett Uram, te úgy rendezted ezt is, hogy az ígehirdetés is megtörténhessen. Ó Istenem! Fogadd el belső köszönetünket a vígaszért, az erőért, a bízalomért, igen, az felerősödésért, az áldásért, amelyet ma is sokoldalúan megtapasztalhattunk. Hűséges Uram, te megmentettél, te megszabadítottál, te megbocsájtottad a bűnöket, és te kinyilatkoztattad magadat. Köszönöm neked. Most pedig mindazokat, akik hozzád jöttek, hozzád járulhatunk, elődbe járulhatunk együtt. Fogadd el őket, ó Uram, hogy öröm legyen a mennyben mindazok felett, akik hozzád jönnek. Szeretet üdvözítő, a te kegyelmedre legyenek bízva. Békességeddel költözz be az ő szívükbe. Adj nekik megbizonyosodást a te szellemed által, amely tanúságot tesz a szellemüknek, hogy Isten gyermekei lett. Mert így van megírva, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, az meg lesz mentve. Így van megírva, hogy mindazoknak, akik befogadtak téged, azoknak hatalmat adtál, hogy Isten gyermekei legyenek azoknak, akik hisznek a te nevedben. Szeretett Uram, bízunk te benned, hogy te vagy az, aki elhívtál, aki megmentettél, aki befogadtál és elfogadtál, és aki az emberek gyermekeiből Isten gyermekeit alkottad. Neked a mindenható Istennek még egyszer őszintén hálát adunk a te ígédért, a te szellemedért, a te drága és szent véredért, amely a Golgotán folyt, amelyel beléptél a mennyei szentélybe, az új szövetség vére, amely az új szövetség népéért folyt. Szeretet Uram, áld meg mindannyiunkat, és légy velünk mindannyiunkkal. Igen szívből kérünk téged, emeld fel a te tekintetedet felettünk, és add nekünk a te békességedet és a te áldásodat a Jézus nevében. Amen.
Glaube, 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 Gla